erre a szerdára egy részt vettem elő a példabeszédekből, ami most a napokban úgy foglalkoztatott, főleg, hogy hogy van itt a mennyasszony és vőlegény esete, és mit is jelent Krisztus teste, és már itt a földön, akik megélik Krisztus vezetését. És aztán eljutottam a példabeszédek 31. részéhez, onnan is főleg a 10. verstől, ami ugye a derékasszony kicsoda találhat kérdéssel kezdődik, de én felolvasnám az egész 31. részét a példabeszédeknek, ami így szól. Lemuel király beszédei profécia, melyel tanította vala őt az anyja, mit szóljak, fiam, mit én méhem gyermeke, mit én fogadásimnak gyermeke. Ne add asszonyoknak a te erődet és a te utaidat a királyok eltörlőinek. Távol legyen a királyoktól, ó Lemuel, távol legyen a királyoktól a bornak itala, és az uralkodóktól a részegítő ital keresése. Hogy mikor iszik, el ne feledkezzék a törvényről, és el ne fordítsa valamely nyomorultnak igazságát. Adjátok a részegítő italt az elszenvedőnek, és a bort a keseredett szívűeknek. Igyék, hogy felejtkezzék az ő szegénységéről, és az ő nyavajájáról ne emlékezzék meg többé. Nyisd meg a te szádat, amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Nyisd meg a te szádat, ítélj igazságod, forgasd ügyét a szegénynek és a szűkölködőnek. Derék asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal felülhaladja az igaz gyöngyöket. Bízik ahhoz az ő férjének lelke, és annak marhája el nem fogy. Jóval illeti őt, és nem gonoszal az ő életének minden napjaiban. Keresd gyapjat vagy lent, és megkészíti azokat kezeivel, kedvel. Hasonló a kereskedő hajókhoz, nagy messziről behozza az ő eledelét. Fel kell még éjjel, eledelt áld az ő házának, és rendelt ételt az ő szolgáló leánynak. Gondolkodik mező felől, és megveszi azt. Az ő kezeinek munkájából szőlőt plantál. Az ő derekát felövezi erővel, és megerősíti karjait. Látja, hogy hasznos az ő munkálkodása, éjjel sem alszik el az ő világa. Kezeit veti a fonó kerékre, és kezeivel fogja az orsót. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Nem félti az ő házanépét a hótól, mert egész házanépe karmazsinba öltözött. Szőnyegeket csinál magának, patyolat és bíbor az ő öltözete. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel. Gyolcsot sző és eladja, és övet, melyet ad a kereskedőnek. Erő és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak. Az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. Vigyáz a házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Felkelnek az ő fiai, és boldog mondják őt, az ő férje is dicséri őt. Sok lány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat. Csalárd a kedvesség, és hiába való a szépség, amely asszony féli az urat, az szerez dicséretet magának. Adjatok ennek az ő kezei munkájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a kapukban az ő cselekedetei. Idáig az egész rész. Most ezt felolvastam, lehet, hogy egy kicsit így hosszú és nagyon komplex így egyben. Nem mondom, nekem is az volt, meg nagyon sok üzenet van még így is benne, ami kérdés számomra is. De ami engem ebből a részből megfogott itt már rögtön az elején, hogy az egész rész szól egy kicsit arról, hogy mintha férfiasan mutatná be a nőt, és hogy hogy övezi fel magát, hogy erősíti meg a karjait, hogy kicsit már egyből az első kérdésem az volt ezzel kapcsolatban, hogy milyen érdekes, hogy miért erősíti meg egy asszony a karjait, meg próbáltam gondolkozni még korábban is, mikor olvastam ezt a részt, hogy milyen fizikai asszonyról beszél, vagy miről beszél itt ez a rész, és igazából az fogott meg, hogy itt ez egy leírása is már annak, hogy hogy kell kinézni a menyasszonynak. Ugye a menyasszony várja az ő férjét, akivel majd egyesülni fognak, és hogy a mi Urunkkal, Krisztussal és magával az ő választottaival, akik követik az Urat, ugyanez a, vagy hasonló kapcsolat áll fönn, mint amit itt leír a Salamonnak a bölcs mondásai. És itt volt ez a rész már rögtön az elején, hogy ne add asszonyoknak a te erődet, és a te utaidat a királyok eltörlőinek, valamint, hogy távol legyen a királyoktól a bornak és a részegítő italnak a keresése. Hogy bizony mennyi sok gyülekezés és gyülekezet is van, ahol akár keresik az Urat, és sokan ott vannak, hogy bizony mi az ő akarata, mi az, amivel az egész nyomorúságunkra választ találhatna egy ember. És sokszor bizony, amikor mutatnak valami szépet, vagy valami nagyon jót, akkor az ember azt mondja, hogy igen, most ezt fogom csinálni, most nagyon jó leszek akár a dicsőítésben, akár odadom a szegényeknek mindenemet, ami van, és akkor majd ilyen szép dolgokat teszek, vagy akár a dicsőítés felé is elmegy a dolog, hogy nagyon szépen énekelünk már az Úrnak, de azt se tudjuk, hogy mi igazából a törvény. És számomra itt volt az, ami szólt, hogy ne add az erődet az asszonyoknak, és a részegítő ital se keresd. Tehát Krisztus testének nem az a feladata, hogy minél jobban megrészegedjen, és minél jobban keresse azokat a hamis dicsőségeket és hamis szépségeket, amiket nyújt az emberi gondolkodás, és akár amit mi elképzelnénk, hanem hogyha mint egy feleség is elfogadja a férjének a vezetését az életében, így elfogadjuk az Urunk Krisztusnak a vezetését, akkor bizony van feladatunk, de nem mi vezetünk, és nem adhatjuk az erőt, az erő nem lehet az asszonnyal, úgymond. Tehát, mint ahogy a mennyasszony sem, nem vezethet, és nem mondhatja meg, hogy most erre megyünk, és a fő csapás irányt nem mutathatja meg. Utána néztem egy kicsit itt a szavaknak és a különböző fordításokban, elolvastam angolul is ezt a részt, valamint megnéztem egy-két szót, hogy mit jelent, és nagyon is úgy tűnt nekem, és ez az, amit úgy látok vélni ebből a részből, hogy adjátok a részegítő italt az elszenvedőknek, és a bort a keseredett szívűeknek. Itt erre a keseredett szívűre találtam egy olyan kifejezést, hogy azokra, akiknek ugye megkeseredett a szívük, akiknek már el is fordult akár a szívük. Tehát, hogy azok fognak a részegítő italra, és az ilyen hamis borra áhítozni, akiknek megkeseredett és elfordult a szívük Krisztustól. Nem lehet az, hogy aki a törvényt szólja, annak a úgymond zárójelbe téve a dicsőítésről szól az élete, és arról, hogy jaj, milyen jó az Úr, és mindig csak arról beszélünk, hisz itt is már felhívja az ige a figyelmünket, hogy nyisd meg a te szádat azok mellett, akik némák, és azoknak a dolgában, akik pedig a veszedelemre adattak. Vagyis akik már azon az úton vannak, hogy el fognak veszni, és akár azon az úton vannak, hogy nem biztos, hogy végig mehetnek az ő elhívásukon, az útjukon. És itt néztem meg ezt a szót is, hogy kik azok, akik a veszedelemre adattak, és itt egy nagyon érdekes kifejezést találtam, így az angolon keresztül és a héberen keresztül, ami azt mutatta, hogy azokat, akiket elhívott az Úr, de már haladnak a rossz felé és a gonosz felé. Tehát a romlás útján, akár már arra felé hajlott az útjuk. És ez is megindított engem, hogy bizony meg kell nyitnunk a szánkat, amikor az Úr vezet, hogy akár testvéreink felé is így szolgáljunk. Hogy maga Krisztus testében is a különböző feladatok nem úgy vannak, hogy ülünk, és akkor dicsőítjük az Urat, és majd eljön a mi jólétünk, és a nagy elragadtatás, meg stb., meg mindenféléről gondolkodnak, és akár vágyakoznak az emberek, hanem az, aki már bent van a helyén és az elhívásán, de akár aki még nem teljesen, de már vannak részek is, amiben elfogadja egymást, akár két ember is, nem lehet sohasem néma az ember, hanem amikor érzi, hogy meg kell nyitni a száját, akkor szólnia kell, és bizony azokban a dolgokban, ami akár veszedelmet hoz. Mert ilyen formán hát mindenki szegény és szűkölködő, hisz minél kevesebbet ismer ma már az emberiség azokból a törvényekből, aminek a magja még azért benne van egy emberben, az, hogy érzi, hogy nem jó az, amit csinál, és nem jó az, amerre halad az élete. De ilyen módon nagyon-nagyon gombamód megszaporodtak azok a gyülekezések is, és azok a közösségek is, akik azt mondják magukról, hogy akár krisztusiak így szó szerint kimondják, de elég kevéssé látszik a dolgaikban. Azonban nem velük kell foglalkozni, meg úgy érzem, hogy nem másokkal, de mégis itt már a tizedik résztől számomra nagyjából megadta a választ ez a rész, hogy az az asszony az, aki a mennyasszonya lesz, és a mennyasszonya és várja a férjét, annak bizony az ő férjének a lelke is, tehát a Szent Szellem is, itt úgy írja a Biblia, hogy bízik ahhoz, de hogy rábíz dolgokat, és már így van egy fajta dinamikusság és egyfajta bevonása a másik félnek is a dolgokban, hogy rábízza. Tehát itt azon gondolkoztam, hogy bízik ahhoz az ő férjének a lelke, hogy bízhat a nőben a férfi, úgymond. Tehát, hogyha a férfinek a dolga a vezetése, akkor hogy lehet az, hogy mégis rábízza? De itt számomra nem erről van szó, hanem inkább, sokkal inkább az, hogy ami rájuk bízatott, ahogy olvashatjuk a talentumoknál is, hogy kevés sem voltál hű, mert keveset bíztam rád, akkor, és azon hű voltál, akkor többet fogok rád bízni, és többet bízok rád, mert ha kevésen megálltad a helyedet, akkor a többön is meg fogod állni a helyedet. És itt, ahogy írja, hogy a marhája el nem fogy, marha az mindig azt jelenti, nem mindig, de itt ebbe a részbe, hogy lesz áldozni valója, lesz olyan, mindig tud majd hálát adni, és mindig tud majd mit áldozni, mert nem fog elfogyatkozni az tőle, hiszen nem a hamis részegítő italok után jár, hanem teszi, ami a dolga, és az ő útjában jár. És írja ugye, ahogy végig gondoltam ezt, hogy ahogy egy házasságban is lennie kellene, és ahogy az Istentől adott házasságokban meg is tapasztalhatják a jelenlévő társak, hogy bizony a férj adja meg azt, a férfinak lenne a dolga, hogy viselje és felelősséget viseljen az ő családja iránt, és hogy legyen az asztalon mit akár étkezni is. Ezt a férfi adja meg, azonban a nő készíti el, és ez nagyon hasonló így egy közösségben is, hogy Krisztus adja az igét, Krisztus adja az ő törvényeit, és Isten adja, és mutatja meg az ő világosságát és az ő törvényeit, hogy merre haladjon egy közösség is akár, de mégis magának a közösségnek és magának úgymond az asszonynak a dolga, annak a munkálása és annak a felelősséggel a, úgymond az elkészítése is, hogy fel kell még éjjel is, hogy eledelt adjon az ő házának. És itt megint benne van ez, hogy az ő házának kell eledelt adnia, tehát aki bent van már, aki bejött már, aki az ajtó jött be, csak az lehet a házának a tagja, aki elfogadta Krisztus váltságművét. Innentől értettem meg én azt, hogy miért írja később ebben a részben a Biblia, hogy nem félti az ő háznépét a hótól, mert egész háznépe karmazsinba öltözött. Ez a karmazsin is egy érdekes dolog, mert gondolkoztam, hogy hát hó, hát a hó hideg, meg sokat esik, max latyakos, hogyha elolvad, meg elég koszos is tud lenni, főleg most ezt könnyen megláthatjuk, hogyha kimegyünk itt Pest környékén is. De miért öltözik akkor az egész házanépe karmazsinba? Mi köze van itt a karmazsinnek a hóhoz? És akkor kicsit úgy belegondoltam, hogy hát a karmazsin maga az egy ugye színezék, egy valami folyadéka egy ilyen kukacnak vagy hernyónak, ami ugye a tölgyfákra telepszik meg, és amikor leteszi a kis tojásait, petéit, ami kifolyik belőle ez a vöröses karmazsin színű folyadék, ez látja el a kis tojásait, és ebből növekednek majd föl, úgymond az utódai. És szokták ezt úgy ahhoz hasonlítani, hogy ugye Krisztus vére eleveníti meg, és mossa tisztára a mi életünket is, és a mi dolgainkat, amiket hát bepiszkoltunk. És a hó pedig érdekes, hogy jelenik még meg, mert többször lehet látni, ugye, hogy mikor például Mózes bedugta a kebelébe a kezét, és kiveszi, ugye fehér volt, poklos volt, mint a hó. Érdekes a magyar nyelv is, hogy azt mondja, hogy olyan sápat vagy, ugye maga a fehér embereket is sápat arcúaknak nevezik, mert hogy nincs benne szín, nincs benne élet, olyan fehér, olyan semmilyen, olyan elholt igazából, maga ez a leprás is elholt, szétesik, szétmegy. De hogy maga az a közösség, ami Krisztus kezébe van, ott bizony nem lesz semmilyen tartás attól, hogy majd szétrohad, majd élettelen lesz az a része és az ő háznép, aki oda tartozik. Hiszen Krisztus vére mossa le azt a leprás és azt a fehér hóvá vált részeinket is. Legyen akár itt lelkiről, szellemiről, vagy fizikairól szó. És az egész részben valahogy azt éreztem, hogy egy ilyen nagyon erős dinamikusságot, hogy bizony a derék asszony az mindennél többet ér, még a drága kincseknél, meg igaz gyöngyöknél is azt írja a Biblia, hogy többet ér itt, és itt a példabeszédek, hogy kicsoda találhat ilyet. És ebben is van egy ilyen érdekes dolog, hogy Isten és az Úr elhívta az övéit, és ő tudja, hogy mikor indul el akár egy közösség, mikor indul el egy rész, mikor lesz bármilyen dolog, amit ő már régről eltervezett. De bizony, itt van mégis benne a másik oldalnak a választása, hogy mégis, mint egy úgymond vágyakozás is erre, hogy beteljesedjen, és ott legyen a teljesség, az a derék asszony előálljon úgymond abból a sokaságból, amit az Úr hívott el, és akik elfogadták a maguk útját és a maguk elhívását, vagy akár akinek küldetése van, a küldetését. És itt kapcsolódik be ehhez, hogy nem is lehet más, hogy csak úgy, hogyha az egész házanép karmazsinba öltözik. Tehát, hogyha nem lesznek olyan részek, sem a teljes egészben, de a mi saját magunk életében is, akár poklosan, akár nem karmazsinban öltözve, tehát nem az Úr vére által megtisztítva és az ő uralma és vezetése alatt. Tehát csak úgy lehet fölöltöztetni mindenkit és mindenkinek a saját maga ruháját ráadni, ami az ő sajátja és mindenkinek más, hogyha az Úr vezetése alatt van a mi életünk. És itt van még egy, tényleg olyan sok üzenettel bír ez a rész, hogy ahogy mondja, hogy ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartománynak véneivel, hogy itt is az ő férjét, tehát Krisztust, az Urat ismerik, de maguknál a kapukban, tehát ahol bejövetel van, és kiküldése, kimenetel is, de igazából, ha van egy olyan kimenetel, az már az elszakítást jelenti. És bizony, amikor előáll ez a derék asszony, akkor már ismerni fogják az ő férjét a kapukban, mert hogy maguk a proféciák is erről szólnak, hogy meg fogják látni az Urat eljönni. És itt a tartománynak a vénei, ezek a vének, ezek emberek, ugye az öregek, maga azok, akik már tanultak, már tapasztalat van előttük, már megláttak egy csomó mindent, de ez a tartományt, ezt nem tudtam hova rakni, hogy mi ez a tartomány. És ennek is egy kicsit így utána néztem, és aztán találtam erre elég érdekes összefüggéseket, hogy ezt sok helyen úgy emlegetik, hogy Kánoán ellentéteként, tehát a világként, a többi részként, a többi föld, többi területként. És bizony, akik nincsenek benn a házban, ugye Krisztus maga az ajtó, ő rajta keresztül, és ő általa lehet valakinek bejövetele, és kimenetele is abba a tartományba, abba a világba, ami van. És bizony itt ismerni fogják, tehát Krisztus testének, tehát a mennyasszonynak bizony meglátják a mennyasszonyban is, hogy ki az ő férje, mert előbb-utóbb elválik minden egymástól, a hamis is az igaztól. És egyből a következő részben jött egy olyan, hogy ugye gyolcsöcő és eladja és övet, melyet ad a kereskedőknek. Itt a kereskedőknél is egy olyan szó szerepelt, amit használnak a Kánaánban lakókra, a kánaánitákra. És az öv pedig számomra valahol ugye mi tartja össze azt a ruhát, azt az elhívást, ami rajtad van, mivel övezed föl magadat, a derekadat is. És ez lehet bizony a törvény, annak a törvénynek az ismerete, és az, hogy tudod, hogy mi az Úr szerinti, és mi nem az. És bizony ezzel övezi föl magát mindenki, aki benne van a házban, benne van ott abban az ígéretben. És aztán a következő rész is nagyon érdekes, az a vigyáz a házanépe dolgára, és a restségnek étkét nem eszi. Tehát itt a közösségben is vigyázni kell magára belül, aki beletartozik abba a közösségbe, a háza népébe és Krisztus testébe, hogy hogyan van azoknak akár külön is a dolguk, és nem beledirigálás, vagy nem beleszólás, de ugyanúgy, ahogy már korábban említette ez a rész, hogy bizony megnyitod a szádat, amikor látsz valami olyat, és a te férjed, a te urad, aki vezet mindenben, jó esetben az életedben. Bizony egymásra is itt felelősséggel kell lennünk, és nem mondhatunk csak úgy akármit. És ha valamit megismertünk akár a törvényből, akkor nem rejthetjük azt be egy polc aljára, vagy hát ugye a véka alá, hanem az bizony ki kell tenni, és annak a helyén kell lenni, és egymásnak, hogyha tudjuk, hogy megnyíltak azok a kapuk, akkor bizony van felelősségünk, és van dolgunk is egymás irányában. És ez az asszony fogja, ez a mennyasszony fogja látni azt, hogy hasznos lesz az ő munkája, mert bizony, hogyha nem a részegítő ital keresések és keverések és különböző egyéb emberi dolgok fele rohan és halad, akkor látni fogja, hogy valóban van gyümölcse az ő munkájának, hogy Isten vezeti azt a közösséget, és az Úr vezeti, és ő mondja, hogy merre, és ő adja az utat, és ő adja az ő törvényeit. Soha sincs autoritása így egy semmilyen földi közösségnek és Krisztus testének. De mégis mi is munkáljuk, mert ebben a munkában az Úr ilyen módon bevonja az övéit, hogy van teendőnk, de annak vannak gyümölcsei is. Hiszen majd az ő kezének a munkája, már munkájának gyümölcsei fogják őt dicsérni a kapukban. Tehát amikor már ott lesznek a kapukban, azon a munkán keresztül, amit az Úr megosztott az övéivel, hogyha azon hűen dolgozik a mennyasszony, akkor a kapukban is lehet, hogy egyre több feladat lesz. Nem azért, mert bármilyen autoritásunk vagy erőnk lenne ilyen szempontból, akár másokon, hisz Isten adja a megtérést is, azt is, hogy valaki akár keresi az Urat, de mégis azoknak kell adnia, akik már egy kicsit előrébb járnak, és így nem fog sohasem ez a világosság és ez a világa kialudni ennek a munkának. És bizony aztán itt a végén, ahogy összegzi, hogy felkelnek, majd az ő fia és boldognak mondják őt, és azt mondja, hogy ugye sok leány munkálkodott serénységgel, de te meghaladod mindazokat, hisz sok-sok leány, sok-sok mindenféle paráznaságot lehet felfedezni, akár így a Biblián keresztül is a különböző irányzatokban már több ezer évvel ezelőtt is, hogy kitaláltak sok dolgot, és elment a bálványimádás, akár a paráznaság felé a különböző szépségek, amikor kiemelik akár a bármilyen áldozásokat, vagy ilyen dicsőítést csinálunk, olyan szép alkalmat, és nincs ott a férj, nincs ott a férnek a vezetése igazából, és ott ezek előbb-utóbb, ha nem Krisztus vezetésében voltak, akkor ezek a leányok, ezek elmentek akár paráznaságban is, vagy egy másik férfias erő az erőszakot vet rajtuk, hiszen ezek törvényszerűségek. Hogyha valaki nincs úgy betakarás alatt, és akár így egy közösség is, és nincs Krisztus vezetése alatt, akkor előbb-utóbb ott vagy bejön a szépség, vagy egy ilyen hamis humanista gondolkodás, és ott akkor betörnek más szellemiségek, és erőt vesznek rajta, és akár így erőszakot vesznek. Tehát nem csak a serénység van az, hogy most tesszük, hanem eleve először felöltözni azt a ruhát, azt a tisztaságot, amit csak Krisztus vére adhat meg, hogy a saját életünkben is minden részt úgy tisztítson meg az Úr, hogy, hogy valóban ne legyen ott, ne legyenek ott hófoltok, leprafoltok és ilyen elhalt, halott részek, hanem minden legyen megelevenítve. Ami pedig valóban halott, azt meg úgy gondolom, aminek már életet nem lehet adni, mert nincs értelme, azt pedig előbb-utóbb vagy ki kell válni, vagy ki kell dobni, mert azt meg átterjedhet az élő részekre is, és megint csak sápadt arcú lehet az ember, ilyen élettelen, és így aztán ez előbb-utóbb halálhoz is vezethet. Hát nekem ilyeneket szólalt meg így az ige, úgyhogy nyugodtan tegyetek hozzá, hogyha van valami gondolatotok, vagy...
Azt hiszem, hogy tegnap említette a Tamás, hogy ez az ige foglalkoztatja, és tulajdonképpen nem mentem én bele, úgy voltam vele, hogy én nem szólok bele, ezt ő fogja tudni, majd ő fogja érezni, hogy mit kap üzenetet, és akkor azt ő majd elmondja. Nem akartam semmiféleképpen befolyásolni. Ennek megfelelően ma reggel, mikor mentem be a munkahelyemre, szokás szerint nálam volt a Bibliám, és kinyitottam ott, ahol éppen tartottam tulajdonképpen, amit éppen aktuálisan olvastam, és ahol tartottam éppen, tényleg egy két megállónyi részre pont elég volt, hogy az a rész kerüljön elő, ami kapcsolódik. Ez pedig Lukács evangéliumában, a 10. rész 38. versétől. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy beméne egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt házába, és ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábain a leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván azért mondta: Uram, nincs arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanék Jézus: Márta, Márta, szolgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy szükséges dolog, és Mária jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtől le. És elgondolkoztam, hogy is van ez, hiszen Márta milyen tényleg szorgalmas volt, szolgálta és csinálta, úgymond, ami a dolga, és Mária meg úgy első blikre olyan, mintha rest lett volna, hogy ő nem segített neki. És ahogy így elolvastam újra a derékasszony dicséretét, biztosan így elindult bennem is, hogy mit is kell csináljak, hogy mi az első, hogy fizikailag így megtegyem, amit meg kell tegyek, vagy előbb hallgassam meg, hogy megkapjam, hogy ezt kell tegyem, és akkor utána tegyem, hogy mi a különbség a kettő között. És azt éreztem meg, hogy akármennyire is fizikai megnyilvánulásában mondjuk Mária is ugyanarra fog jutni, mint Márta, hogy így kell szolgálni, ha vendég van, és így kell szolgálni Krisztust. Van abban nagyon is különbség, hogy előbb üljek le és hallgassam meg, és odafigyeljek, és ő ránézzek, és ne pedig azt gondoljam, hogy én tudom jól, hogy mi az. Még arról is, amiről azt gondolom, hogy valahonnan tényleg csírából jön, hogy ezt így kell csináljam, és úgy csinálom, és az úgy a helyes. Azért úgy érzem ott a szükségre, hogy úgy visszakérdezek, hogy Uram, tényleg ezt szeretnéd, hogy ezt így kell csináljam. És így itt kapcsolódott részemről, ez, hogy milyen is ez a derékasszony. És nyilván, hogy egy személyes indítatás, hogy én derékasszony szeretnék lenni, és mit is kell ahhoz tegyek. És azt hiszem, hogy ez a két rész nekem így választ adott.